Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kedves testvérek, nagy pénteken Krisztus kínszenvedésére és kereszt halálára emlékezünk, az új szövetség egyetlen áldozatára. Jézus helyreállítja a felforgatott rendet, tekintetünket a fény felé, Isten felé fordítja, és egymás felé. Kiszabadít bennünket, kiszabadítja a lelkünket a bűn kötelékeiből. Nagyon egyszerűen gondoljuk ezt el. Sötét világ, a bűnnek a világa, amikor az ember csak magára gondol. Ez a fajta magatartás felforgatja a világrendjét. És ha van kockázat ebben a világban, akkor újra építeni a kapcsolatot Istennel és egymással egzisztenciális kockázat. Nagy kockázatot vállal az, aki Istenhez köti az életét. Nagy elhatározást mutat az, aki a másik emberrel összeköti az életét. Ez a mai nap bátorít bennünket. Isten felé fordítja az arcunkat, a lelkünket akarja megvilágosítani, és egymás felé indít el bennünket, mert az emberi élet nem magányos, egymással, közösségben, egységben bontakozhat ki az életünk. Könyörögjünk! Istenünk, Te az ősbűnnek, az egész emberi nemre átszálló örökségét, a halált legyőzted, Szent Fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak szenvedésével. Add, hogy mi, akik hozzá hasonlókká váltunk, miként emberi természetünk révén hordozzuk a földi ember képét, úgy kegyelmétől megszentelve a mennyei ember képét is hordozzuk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, nagy pénteken nincs szent mise. A magyar nyelv találékonyságával így nevezzük ezt az esti együttlétet, Csonka mise. Ezen az estén az élet igazságaival szembesülünk mindenek előtt. Majd átelmélkedjük a mi Urunk Jézus Krisztusnak a szenvedés történetét. Majd pedig lehetőségünk lesz arra, hogy a keresztfával szembesüljünk az élet fájával, amely fa életet termő. És ugyan, ami mostani napjainkban pontosan az, ami aztán ennek a napnak a beteljesedése, hogy a az élet kenyerével táplálkozhassunk a szent áldozásban, nem adatik meg, de mindenki, aki együtt vesz velünk részt ezen a szent együttléten, az a lelkébe fogadhatja nem csak az élet igazságait, nem csak Jézus Krisztus szenvedésének a titkával szembesülhet, hanem mindazt a kegyelmet elnyerheti, ha kéri, amely utunk végigjárásához nélkülözhetetlenül szükséges, fontos.
Olvasmány Izajás proféta könyvéből. Így szól az Úr: íme szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz, és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik. Amint sokan elborzadtak láttán, hisz oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata, úgy fog majd sok nemzet álmulni rajta, és királyuk némulnak el színe előtt. Mert olyasmit fognak látni, amiért még sohasem hirdettek nekik, és olyan dolognak lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak. Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? Úgy nőtt föl előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes, hogy szívesen nézzük őt, a külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés, olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat. Megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtottad Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyektünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta a mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele, ugyan kitörődik ügyével. Igen, kitépték az élők földjéről, és népen bűnei miatt halálra sújtották. A gonoszok között adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el. Bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt szájában. Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul, látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Azért, mert lelke szenvedett, látni fogja a világosságot, és betelik megelégedéssel. Sokakat megigazultá tett, szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészű sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek zsákmányai, amiért életért halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkét hordozta, és közben a bűnösökért imádkozott. Ez az Isten igéje. Szent lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ezért legyünk áratatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngességeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísért és szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk. Krisztus földi életében hangos kiáltással és könnyek között imádkozott, könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatást nyert. Isten fia volt, de a szenvedésből engedelmességet tanult. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik neki engedelmeskednek. Ez az Isten igéje.
Kedves testvérek, ami Urunk Jézus Krisztus szenvedés történetét elmélkedjük át, hallgatva a beszámolót, ami persze nem csupán a szenvedésének a története, hanem az ő szeretetének a kibontakozása. Figyelmezzünk. Abban az időben Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyön túlra, ahol egy kert volt, s bement oda tanítványaival. Ezt a helyet ismerte Júdás is, aki őt elárulta, mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival. Júdás kapott egy csapat katonát, valamint a főpapoktól és a farizeusoktól szolgákat, és kiment velük oda lámpákkal, fáklyákkal, fegyverekkel felszerelkezve. Jézus tudott mindent, ami rávárt. Eléjük ment tehát, és megkérdezte tőlük, kit kerestek. Azok ezt válaszolták, a názáreti Jézust. Jézus erre így szólt, én vagyok. Júdás is ott volt köztük, aki elárulta. Mikor azt mondta nekik, én vagyok, meghátráltak és a földre estek. Ezért újra megkérdezte tőlük, kit kerestek. Azok ezt válaszolták, a názáreti Jézust. Erre Jézus így szólt. Megmondtam már, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek el ezeket. Így beteljesedett, amit korábban megmondott, senkit sem veszítettem el azok közül, akiket nekem adtál. Simon Péternél volt egy kard, kirántotta, és a főpap szolgájára sújtott vele, levágta a jobb fülét. A szolgának Málkusz volt a neve, de Jézus rászólt Péterre, tedd vissza hüvelyébe kardodat, ne igyam ki talán a kelyhet, amelyet az atya adott nekem. Ekkora csapat, az ezredes és a zsidó szolgák elfogták Jézust, és megkötözték. Először Annáshoz vezették, mert ő apósa volt Kajfásnak, aki abban az évben főpap volt. Ő adta a zsidóknak azt a tanácsot, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, ezért bemehetett Jézussal a főpap udvarába. Péter meg kint várakozott a kapu előtt. A másik tanítvány, aki ismerőse volt a főpapnak, visszajött. Szólt a kapuban őrködő lánynak, és bevitte Pétert. A kaput őrző szolgáló közben megjegyezte, talán te is ennek az embernek a tanítványai közül vagy? Ő azt felelte, nem vagyok. Mivel hideg volt, a szolgák és a fegyveresek tüzet raktak, hogy fölmelegedjenek. Péter is köztük áldogált és melegedett. A főpap eközben tanítványai és tanítása felől faggatta Jézust. Jézus ezt válaszolta neki. Én a világhoz nyíltan beszéltem, mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam semmit. Miért kérdezel hát engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit beszéltem. Íme ők tudják, hogy miket mondtam. E szavakra az egyik ott álló szolga arcul ütötte Jézust, és így szólt, így felelsz a főpapnak? Jézus ezt mondta neki, ha rosszul szóltam, bizonyíts be a rosszat, ha viszont jól, akkor miért ütsz engem? Ekkor Annás megkötözve elküldte őt Kaifás főpaphoz. Simon Péter még mindig ott állt és melegedett. Újra megkérdezték tőle. Talán te is az ő tanítványai közül vagy. Ő így felelt, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, aki rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte. Nem téged láttalak én a kertben, ő vele? De Péter ismét tagadta, és akkor mindjárt megszólalt a kakas. Kajfástól tehát elvezették Jézust a helytartóságra. Kora reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra, hogy tisztátalanná ne váljanak, és elkölthessék a húsvéti báránt. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte, mivel vádoljátok ezt az embert? Azok azt felelték, ha nem volna gonosztevő, nem adtuk volna őt a kezedbe. Pilátus ezt mondta, vigyétek el, és ítélkezzetek fölötte, ti a saját törvényetek szerint. A zsidók ezt válaszolták neki, nekünk senkit sem szabad megölnünk. Így beteljesedett, amit Jézus arról mondott, hogy milyen halállal fog meghalni. Pilátus visszament a helytartóságra, maga mellé hivatta Jézust, és megkérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus így válaszolt, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus ezt felelte, hát zsidó vagyok én. Saját néped és a főpapok adtak a kezembe, mit tettél? Ekkor Jézus így szólt, az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére, de az én országom nem innét való. Pilátus megkérdezte, tehát király vagy? Jézus így felelt, te mondod, hogy király vagyok, én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra. Erre Pilátus azt mondta, mi az igazság? E szavak után Pilátus újra kiment a zsidókhoz, és ezt mondta nekik, én semmi vétket sem találok benne. Szokás azonban nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássak. Akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? De ők ismét kiáltozni kezdtek. Ne ezt, hanem Barabást. Barabás rabló volt. Ekkor Pilátus fogta Jézust és megostoroztatta. A katonák tövisből koszorút fontak a fejére tették, és bíbor színű köntöst adtak rá. Azután eléje járultak, és így gúnyolták, üdvözlégy zsidók királya, és közben arcul verték. Pilátus ezután újra kiment, és így szólt hozzájuk, íme elétek vezetem őt, hogy megtudjátok, nem találok benne semmi vétket. És kijött Jézus tövis koronával, bíbor ruhában, Pilátus pedig így szólt, íme az ember. A főpapok és a szolgák mihelyt meglátták őt, kiáltozni kezdtek, feszítsd meg, feszítsd meg. Pilátus azt mondta nekik, vigyétek, feszítsétek őt ti keresztre, mert én semmi vétket sem találok benne. De a zsidók ezt felelték, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus meghallotta ezt, még jobban megijedt. Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézust, honnan való vagy? De Jézus nem válaszolt neki semmit. Erre Pilátus azt mondta neki, nem felelsz nekem? Talán nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, vagy arra, hogy elbocsássalak? Erre Jézus azt mondta, semmi hatalmat nem volna fölöttem, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki engem a kezedbe adott, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa Jézust. A zsidók azonban ezt kiáltozták, ha szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Mert mindaz, aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak. E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust, maga pedig a bírói székbe ült a kövezett udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. A húsvéti készület napja volt, a 6. óra körül, így szólt a zsidókhoz, íme a királyotok, de azok így kiáltoztak, el vele, feszítsd meg! Pilátus megkérdezte, keresztre feszítessem a királyotokat? A főpapok azonban ezt felelték, nincs királyunk, csak császárunk. Erre kiszolgáltatta nekik, hogy keresztre feszítsék. Ekkor a zsidók átvették Jézust, a keresztet ő maga vitte, míg oda nem ért az úgynevezett koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették őt, s két másikat is vele, jobb és bal felül, Jézust meg középen. Pilátus feliratot is készített, és a keresztfára tétette, ez volt ráírva. A názáreti Jézus, a zsidók királya. A feliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert az a hely, ahol Jézust megfeszítették, közel volt a városhoz. Héberül, latinul és görögül volt írva. A zsidó főpapok kérték Pilátust, ne azt írd, a zsidók királya, hanem hogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus azonban ezt válaszolta, amit írtam, megírtam. A katonák pedig, miután Jézust keresztre feszítették, fogták a ruháit, négy felé osztották, mindegyik katonának egy részt, azután a köntöse következett. A köntös varratlan volt, egy darabból szabva, ezért így szóltak egymáshoz. Ezt ne vágjuk szét, inkább vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így beteljesedett az írás. Szétosztották maguk között ruháimat, s a köntösömre sorsot vetettek. A katonák pontosan ezt tették. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja, és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután a tanítványhoz szólt, íme a te anyád. Attól az órától fogva, házába fogadta őt a tanítvány. Jézus tudta, hogy minden beteljesedett, de hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel telt edény, belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték és a szájához emelték. Mikor Jézus megizlelte az ecetet, így szólt, beteljesedett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. A zsidók pedig, mivel az előkészület napja volt, és a holttestek nem maradhattak a kereszten, megkérték Pilátust, hogy töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. Elmentek tehát a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona beledöfte láncsáját az oldalába. Ekkor vér és víz folyt ki belőle. Azt tanúskodik erről, aki látta ezt, és az ő tanúságtételre igaz. Jól tudja ő, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert mindez azért történt, hogy hogy beteljesedjék az írás, csontot ne törjetek benne, és ami az írás más helyén áll, föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, bár a zsidóktól való félelmében csak titokban engedélyt kért Pilátustól, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. El is ment és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki korábban egyszer éjszaka ment Jézushoz. Hozott mintegy 100 font mirha és áloé keveréket. Fogták Jézus testét, és fűszerekkel együtt gyors leplekbe göngyölték. Így szokás temetni a zsidóknál. Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, a kertben pedig egy új sírbolt, ahova még nem temettek senkit. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt oda temették Jézust. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ezek az evangélium igéi, örömhír, evangélium. Ahogy említettem, nem csupán Jézus szenvedés történetét idézzük, hanem az ő szeretetének tragikus történetét. Hiszen a szeretet drámai. Jézus Isten szeretetéről tett tanú bizonyságot ebben a világban. Magától értetődő, hogy életével fizetett. Egyébként a szeretetért mindegyikünk az életével fizet. Mert csak az életünk készségével mérhető minden szeretet történetünk. Mert, hogy ilyen igazsággal szembesültünk, Jézus elé állva mindenkit az ő szeretetébe ajánlhatunk. Most sokakért imádkozunk. A világban minden embert Isten szeretetébe ajánljuk. Hordozza, mentse meg, üdvözítse minden ember életét. Kedves testvérek, Krisztus az egész világot megváltotta, az egész világot magához ölelte a kereszten. Ezelőtt, a kereszt előtt állunk meg, mert az élet fája olyan gyümölcsöt terem, amely mindegyikünk örömére és boldogságára szolgál. Kedves testvérek, íme a keresztfa, az élet fája. Amaz fa, ami a paradicsom fája, halált hozott az embernek, megkísértettünk, és fölmondtuk a kapcsolatot az Istennel, a magunk útját választottuk, amely Istentől vezet el, és azt gondoltuk, hogy egymáshoz közelebb vezet, mintha elfelejtettük volna, hogy az Isten a szeretetét kínálta föl nekünk, hogy az ő életadó jóságából éljünk. És mintha elfelejtettük volna, hogy a mi emberi kapcsolataink is csak akkor élhetnek, ha azokban jelen van az Isten szeretete. Tévedtünk, lemondtunk az Isten szeretetéről, és elveszítettük egymást is, mert ha az Isten nincs jelen a mi emberi kapcsolatainkban, Isten, aki értünk, Isten az Ószövetség hite szerint, Isten, aki velünk akarta megosztani a mi életünket az új szövetség ígéretéként, az Emmanuel, a velünk az Isten. Krisztus szenvedése, Krisztus halála, azt a fát, amely a bűnt hozta ránk, mert nem tudtunk ellenállni a kísértésnek, és belekeveredtünk a bűn kelepcéjébe, nagyon egyszerűen kell értelmezni ezt. Az ember bűnös, ha csak magára gondol. És ember, aki csak magára gondol, alkalmatlanná válik arra, hogy emberekkel összetartozzon, már pedig ez az összetartozás, ez a kapcsolat jelenti a mi emberi életünket. Isten példája nyomán egymásért élhetünk. Jézus példája nyomán egymással összetartozhatunk, egymással összekapaszkodhatunk, és közös utat járhatunk. Akkor, amikor nagypéntek keresztjére föltekintünk, amely kereszt az élet fája lett a számunkra, akkor éljünk is abból az életből, amely Krisztus szívéből fakadt a számunkra. A katona láncsája megnyitotta a szívét, és vér és víz ömlött ki. A keresztségnek a megújító vize, és az áldozatnak minden emberi kapcsolatot beteljesítő hatalma ereje. Akkor, amikor megállunk az életfája előtt, akkor kérjük a magunk számára azt a lehetőséget, hogy a keresztvízben valóban eltemetkezzünk annak a régi életünknek minden csapásától megszabaduljunk, amely magunk felé fordított bennünket, amely elfordította a mi figyelmünket, a mi törekvéseinket a másik embertől, ebből a keresztvízből kiemelkedve új életet élhessünk. Ez a keresztény élet egymásért, egymással, amire Isten szeretete képesít bennünket. És arról nem szabad megfeledkeznünk, hogy ez a szeretet nem csupán álom, nem csupán vágyálom, ez a fajta életfelfogás, hanem Krisztus szenvedése, és értünk vállalt halála meggyőz bennünket arról, hogy a szeretet áldozatot kíván tőlünk. Aki szeret, az elajándékozza az életét, és ebben az ajándékozásban életet szerez másnak, és ő maga pedig egy teljes életre jut, örömre és boldogságra. Sajátos napokat élünk egész világon, Európában, Magyarországon, egy láthatatlan ellenség rémiszt bennünket. Akár azt is mondhatom, hogy ez a helyzet értelmezi számunkra, mit is jelent az, amikor ki kell lépni az emberi közösségből, amikor el kell zárkóznunk, és ez annak az életnek a kifejezése, amit mi a halál kultúrájának nevezünk. Természetesen ez a kultúra nem az élet szolgálata, de ebben az esetben, kiszolgáltatottságunkban, az új élet reményében vállaljuk ezt, de nem engedünk a kísértésnek, egyébként pedig mindegyikünk érzi, tudja, hogy ez a kötelezően meghozott áldozat nem az emberi élet formája. Ebből az embernek előbb-utóbb ki kell szabadulni. És micsoda ajándék a számunkra az, hogy akik az élet ajándékozó Krisztusban újjászülettek, azok nagyon jól tudják azt, hogy ezeket az embereket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezeket az embereket meg kell menteni, vissza kell hozni abba a világba, amely az isteni világ. Egyébként érdemes azon is elgondolkodni, hogy az egymástól elzárkozó világ a halál kultúráját jelenti. Elgondolkodtató, hogy emberek, akik a maguk útját járják, akik eltávolodtak Istentől, akik eltávolodtak a másik embertől, mert számukra csak a maguk java, a maguk érdeke mindenek előtt, és ők ebben a helyzetben még hamis ígéretekkel is keresnek meg bennünket. Felejthetetlen a számomra akkor, amikor mi magyarok az Európai Unió tagjai lettünk, akkor ezzel az ígérettel kerestek fel bennünket a kísértők, jövőnk a jólét. És mi még bele se tudtunk gondolni abba, hogy ez a jólét a gondtalan anyagi helyzet. És én akkor is jobban hittem Krisztusnak, aki értünk az életét adta, mint az ígérgetőknek, hiszen Jézus azt mondta, szegények mindig lesznek veletek. A jólét ígérgetése hamis ábránt. Sokkal nagyobb igazság, hogy az ember, a másik ember kiszolgáltatottja, és ha mi Jézustól tanuljuk az életet, akkor ez azt jelenti, hogy egymást ajándékozzuk meg az új életünkkel, azáltal, hogy egymásért minden áldozatra készek vagyunk, mert csak ez az elkötelezett emberi kapcsolat jelenti a krisztusi életet ezen az idei nagypénteken. A Krisztus keresztje előtt megállva kérjük ezt az ajándékot a magunk számára. Vállaljuk a közösséget Istennel, aki a szeretetével akar elhalmozni bennünket. Vállaljuk a közösséget egymással, mert egymásért minden áldozatot érdemes meghozni, amire Isten szeretetében nem csak készek lehetünk, hanem képesek is vagyunk. Legyen ez az elhatározás az idei nagypéntek ajándéka. Kedves testvérek, Krisztus velünk van. Ezen a nagypénteken is fölkínálja erősítő kegyelmét, fölkínálja a Szent Ostjában kegyelmi támogatását, hogy mi közös úton tudjunk járni Istennel és egymással. Kedves testvérek, most ajkunkra vesszük, bátorkodunk ajkunkra venni azt az imádságot, amit Krisztus tanított nekünk. Ez a keresztények családi imája. Ebben az imádságban egybeölel bennünket az Isten. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Kedves testvérek, holnap délután 17:30 az új életet ünnepeljük. Azt az életet, amely nemet mond a halál kultúrájára, arra a magatartásra, mely szerint az ember a maga javát tekinti elsősorban, és csak magára gondol, amikor döntési helyzetben van, az élet kultúrájába szeretnénk belépni Jézus Krisztus támogatásával, segítségével, amelyben Istenre figyelő emberek vagyunk, és Isten segítségével közös úton járunk minden emberrel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Amen.